10 óra 15 perc, folytatjuk a beszélgetést Szabó Annával, a növekedés.hu főszerkesztőjével. Még egy kicsit maradva így a magyar, az európai országok GDP-hez, de nyilván a magyarnál leakadtunk nem véletlenül, mert hiszen sok minden téma szóba került, európai piacok, ipar, satarata, ami nagyon fontos és ami ugyancsak befolyásolja mindezt, az a forint alakulása, ami hát az elmúlt időszakban, hogy mondjam, nem egy sikertörténet, mert nagyon gyengültünk, és nem nagyon látszik az a fajta erősödés, hogy mondjuk 400 alá mehetnénk. Ennek csak azért van jelentősége, mert a költségvetést emlékeim szerint 3,97-re kalkulálták, és az mondjuk ugye most elég messzének tűnik, de pár hónap alatt akár ez is simán bekövetkezhet. De azért mégiscsak visszatérve, nem úgy tűnik, mintha az erősödés útja lenne. Ez azért okozhat nehézségeket.
Igen, az előző blogban is említettük a beruházásokat, és a beruházásoknál ugye egyrészt a kereslet, másrészt a hozzáférhető hitelnek a kamata, harmadrészt ugye exportáló, importáló vállalatoknál a forint árfolyamának az ingadozása a probléma. A VOSZ-nak egy nagyon érdekes felmérése készült, még decemberben mérték fel a beruházás tervező vállalatoknak az arányát, nagyon kevés, és egyik oknak azt mondták, hogy az ingadozó árfolyam a probléma. Valahol ugye 400 körül, 400 fölött lenne, egy 405 körül lenne az ideális a felmérés szerint, de egy biztos, hogy ez a nagyon nagy ingadozás, ez tényleg egy kiszámíthatatlan hangulatot, bizalmatlanságot gerjeszt. Most ugye egész jól állunk ezzel a 407-408-as forinttal. Elemzők szerint ez évvégére gyengülhet.
Hát ahhoz képest, hogy 415 volt mondjuk két héttel ezelőtt.
Hát ahhoz képest, igen.
Csak a probléma, amit mondasz, az azért fontos, mert a beruházásoknál ugye mondjuk a gépek beszerzése azért, tehát hogy mondjam, mi abszolút importból vásárolja nagyjából mindenki. Ott azért nagyon nem mindegy, hogy mondjuk 4.15 vagy 3.98, mert itt több milliós gépekről beszélgettünk, ott tessék felszorozni, hogy akár egy gépnél, egy milliónál, az 15 millió forint differencia lehet. Azért az szemmel látható mérték.
Igen, tehát az ingadozás az, ami a legrosszabb, illetve hát ez a nagyon gyenge forint, ez a 4.16-4.20, azért az már ugye a fundamentumok nem indokolnak ennyire gyenge forintot. Nézzük meg, hogy mi az, amitől függ. Ugye a héten volt két kamatdöntés, az egyik a Fedé, ők tartották a kamatszintet az inflációs kockázatokra hivatkozva, a másik pedig az Európai Központi Bank, ők egy kicsit csökkentettek 25 bázispontot. A forint egyébként, én azt néztem pont a héten, hogy sokkal jobban reagál a dollár-euró kurzus változására, mint bármi másra, illetve a gázára, ami itt az előbb a hírekben is lehetett hallani, hogy megint emelkedett a gázára. Ez is nagyon fontos, illetve a külkereskedelmi mérlegünk alakulása. Megint visszatérnék ugyanarra, amit az előző blogban is mondtam, hogy az uniós forrásokról való megegyezés az sokat segítene a forint árfolyamában. Ez mindenféleképpen többszörösen is nagyon, nagyon kedvező lenne egy ilyen megállapodás. Úgyhogy van a Fed, az LKB, a kamatszint, és hát a kockázati, a piacoknak
a hazai jegybanknak a kamatszint.
A hazai jegybank ugye tartja.
Igen.
A hazai jegybank az tartja a kamatszintet, valószínűleg még egy darabig ez így is lesz. Ez a 6,5% kell most ahhoz, hogy a forintot védjék. Azért azt látni kell, hogy Csehországban és Lengyelországban is picit alacsonyabb a kamatszint, ez a 6,5% ez a románi jegybanknak a kamatszintje, de egyelőre a kockázati
a felár miatt
ezt egyszerűen muszáj tartani, hogyha pedig tovább gyengülne esetleg a forint, vagy huzamosabb ideig, akkor még esetleg kamat emelés is jöhet, de erre nem hiszem, hogy sor kerülne inkább ez
azért,
a kamatvágás.
Az még azért nem jó, mert akkor a kamatszint is ugye vele alakul, és ugye az még semmiképpen nem segíti a hitelezést.
Igen.
Egy kicsit beszéljünk arról ezen túl. Eurostat adott ki anyagot azzal kapcsolatban, hogy a cégek születése és úgymond halála, hogy alakul a cég megszűnések, mert ugye abból is sokat lehet következtetni, különös tekintettel ott ágazati szinten, hogy hol van mozgás, Európában mi a jellemző, mennyire gyorsul vagy lassul a cégek megszűnése? Ez egy fontos indikátor.
Ma közöltünk a növekedés.hu-n egy nagyon-nagyon érdekes írást. A cégek megszűnése, illetve új cégek alapításáról Csat Magdolna kutató professzor írta, és alapvetően KSH adatokból dolgozott, és nagyon érdekes, 2021-24-es időszakot vizsgálta, rengeteg munka van ebben az írásban, és megnézte méret szerint, tehát mikrovállalkozás, kicsi, közepes, nagyvállalkozás szerint, hogy hogyan változott a cégeknek a száma, és megnézte ágazatonként is. És azt lehet látni, hogy nyilván, mivel hogy a mikro és tehát a 10 fő alatti vállalkozásokban van a legtöbb, itt volt a legnagyobb csökkenés. Tehát ugye nyilván ebben benne van a COVID időszak is, és ami látható, hogy a nagyvállalatoknak a száma emelkedett, és a közepes vállalkozások száma is emelkedett. Ez nagyon fontos tényező, tehát látszik az, hogy ezt a nagy válságot...
Most itt a kis és közepes együtt van?
Nem.
Vagy külön van? Tehát ugye van a mikro, kis, közép és nagy vállalat.
Így van.
Akkor a közép és nagy ott emelkedés, a másik kettőnél meg valamennyi csökkenés?
A kicsiknél, a mikrónál, illetve az egyéni vállalkozásoknál nagyon nagy
volt
a csökkenés.
Jó, mert ott eleve nagyobb is a fluktuáció.
Így van, így
van. De milyen mértékű? Mert azért az sem, mert van egy természetes folyamatos változás, tehát az, ami magától értetődő, a fölött ti a
igen, csökkenés? Igen, tehát majdnem 50 ezerrel kevesebb, ami viszont látható, hogy a 10 és 50 fő közötti vállalatoknál ott 850 új vállalat, az ennél több alkalmazottat foglalkoztatóknál 332-vel emelkedett, és a legnagyobb vállalatoknál 75-tel emelkedett a szám.
Ágazati szinten?
Na most az ágazati szint az nagyon érdekes képet mutat. A legtöbb ágazatban csökkent a kicsiknek a száma, főleg az agráriumban, ami nyilván itt most két olyan év volt, 2022 és 24, amikor óriási aszály volt, megtizedelte az agrár iparban dolgozók szemét, illetve hát ugye itt nagyon sok az őstermelő egyéni vállalkozó. Tehát a mezőgazdaságban volt a legnagyobb visszaesés a cég, illetve vállalkozások számában. Az élelmiszeriparban is nagy volt a visszaesés, és kettő olyan ágazat van, ahol állták a sarat. Az egyik a gyógyszergyártás, ahol ugye amúgy sincsen sok szereplő, a másik pedig a raktározás és szállítmányozás.
Hát a logisztika az egy húzó ágazat.
Igen.
Egyébként.
Igen, ez a kettő volt, ahol nagyon, tehát mind a 21-22, mind a 23-24-es évben emelkedés volt. Az építőiparban látszódik egy nagyon, tehát ott a ciklikusság nagyon látszódik. A 2021-22-es években volt egy nagy cég létszám növekedés, több mint 8500 új cég jött létre, és akkor utána itt az elmúlt másfél évben pedig csökkenés volt, 1200 céggel kevesebb van. Tehát látszik, hogy az építőiparban ott csapódik le a leginkább.
Mert ugye ott összefügg a rendelés állomány alakulásával, és ugye azt látjuk, hogy ez most csökkent. De a mezőgazdaságban meg az is benne lehet, de ezt inkább kérdezem, mondjuk lehet, nem biztos, hogy tudsz rá válaszolni, hogy ugye a generációváltás az most kezd olyan szempontból gyorsulni, hogy valóban akik a rendszerváltozás idején úgymond megalapították az agrárcégüket, na ők most vonulnak ki egyre. Ugye ez probléma is egyébként az ágazatban. Lehet, hogy ennek is van nyoma, nem? Ebben a
ez biztos, hogy benne van, illetve azt is lehet látni, hogy kik azok, akik kevésbé bírták a válságot, és inkább egyesültek, vagy fölvásárolták őket.
Így van, és átalakul akkor a cég struktúra. Nagyon szépen köszönöm. Szabó Annát, a növekedés.hu főszerkesztőjét hallották az elmúlt percekben. Egy kis zene, egy kis kultúra, fél 11-kor rövid hírekkel zárul a reggeli monitor.